Technikus Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A húsvét állandó közös időpontjának a meghatározására szólította fel Ferenc pápa a keresztény egyházakat az ökumené szellemében. Szerencsés véletlen, hogy ebben az ökumenikus jubileumi évben a húsvétot a Gergely és a Julián naptárban ugyanazon a napon ünnepeljük, mondta a pápa. Ismét felszólítok minden keresztényt, hogy ezt az egybeesést úgy értelmezze, mint egy felhívást, hogy a közös húsvéti dátummal tegyünk döntő lépést az egység felé, mondta a pápa. Fedezzük fel újra a hit közös gyökereit, őrizzük meg az egységet. Január 15-től elektronikussá vált az ingatlanvásárlás, amely mindenkit érint, aki a jövőben házat vagy termőföldet ad-vesz, írja a Heol. Az e-nyilvántartási rendszer lényege, hogy elektronikus eljárássá alakult az ingatlan adásvétel. Az eljárás megindítására az ügyfél és ügyvéd között meghatalmazás jogosít, amelyet így elektronikusan kell aláírniuk. Ezután az eljárás elektronikusan folytatódik tovább. Az életbe lépett jogszabály mellett az ingatlan nyilvántartási törvény is változik. Január 15-től csak olyan ügyvéd járhat el elektronikus ingatlan nyilvántartási ügyekben, aki elvégezte az ügyvédi kamara vonatkozó képzését, sikeresen teljesítette az ezzel kapcsolatos vizsgát, és kiterjesztette ügyvédi felelősségbiztosítását az elektronikus ingatlan nyilvántartási ügyekre. 2025. február 15-éig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló felsőoktatási képzésekre a felvi.hu-n elérhető e-felvételiben. A felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzés tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt javasolt a folyamatos tájékozódás. Jelentkezni kizárólag az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu-n elérhető e-felvételi rendszerben lehet 2025. február 15-én éjfélig. A felület a jelentkezési határidőig folyamatosan elérhető lesz. A felvételizőknek 2025. február 15-én éjfélig hitelesíteniük is kell jelentkezésüket, Ügyfélkapu Plusz vagy a Digitális Állampolgárság program alkalmazásának segítségével. A ponthatárokat várhatóan 2025. július 23-án hirdetik ki. Márciustól éjszaka is nyitva lesz a világ legszebb kávéházaként számon tartott 130 éves Erzsébet körúti New York Café. Az ikonikus helyet üzemeltető cég bejelentette, hogy több mint 1 millióan látogatnak el évente a világ legszebb kávéházának is megválasztott 130 éves budapesti New York kaféba. Az éjszakai étlap inkább ital és hidegételes kínálatból áll majd. Az éjszakai nyitvatartás idején bárzongorista is szórakoztatja a közönséget, a kávéház pedig hangulatos díszvilágítást kap. Egy tucat ló indult meg Egerbel városa felé, írja a Heol. A Szalapart utcában poroszkált egy tucat ló szombat délután. A lovak szabadon voltak és a város irányába tartottak. A Szalapart utca lakói lettek figyelmesek arra, hogy az állatok a belváros irányába tartanak. Az egyik egri lakos egy helyi csoportban tette közzé a poroszkáló lovakról készült csoportképet. A Heves vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint röviddel a poszt közzététele után a tulajdonos már értesült róla, hogy a lovak a közúton vannak és elindult értük. A lovak szerencsére nem okoztak semmilyen közlekedési problémát. Híreink végén az időjárásról. Késő délutántól a Nyugat-Dunántúlon átmenetileg megnövekszik a felhőzet, ott este felé zápor előfordulhat. Többfelé élénk, az Északnyugat-Dunántúlon időnként erős lesz a déli, délnyugati szél, de késő délutánra átmenetileg mindenütt mérséklődik a légmozgás. Az éjszaka első felében kisebb-nagyobb felhőtömbök vonulnak nyugatról kelet felé, melyekből főleg a Dunántúlon fordulhatnak elő záporok. Ezt követően nagyrészt derült lesz az ég, de az északi középhegység tágabb térségében újra terjeszkedik a köd és réteg felhőzet. Hajnaltól a délies szél a Dunántúlon ismét egyre több felé megélénkül, az északnyugati-nyugati részen meg is erősödik, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet döntően 0 és plusz 8 fok között alakul, de a ködös szélcsendes északkeleti tájakon gyengén fagyhat.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban dr. Tomka Ferenc teológus, katolikus lelkipásztor gondolatait hallják a családról, a házasság előtti tisztaságról és a hormonológiáról. Tartsanak velünk!
Az a könyv, amit a család csoportoknak, egyáltalán mindenkinek ajánlható, ez a cím, hogy Amoris Laetitia közelebbről. Tulajdonképpen ezt a hatalmas és csodálatos írást egy kicsit lebontja, és sajnos nem tudja az egészet hozni, hanem a leglényegesebb pontjait, illetve sok konkrét magyarázat van egy-egy fejezetnél. Tehát sokan jelezték, hogy ha nem is családcsoport számára használják, az volt a fő rendeltetésem, ez nagy hiányzik, hogy a családcsoportoknak legyen segédkönyve, de a saját magunk, hogy megismerkedjünk és elmélyüljünk a Ferenc pápának erre a család levelére, és mintem nem csak a Ferenc pápának, egész egyház összefogásának, tehát az egész színózus ott van mögötte, és a Ferenc pápa összefoglalta ezt anyagot, szóval ennek, hogy mit mond most a családról. Nyilván nem csak a családról, hanem nagyon részletesen ír a párkapcsolatokról, a nevelésről, kapcsolatok lelkületéről, a viszonyunkról, a sérült mindenféle, részben a sérült családokhoz, részben a viharba és hullámokat, és olykor mocsárba vergődő fiataljainkhoz, tehát, hogy amiben az ő Ferenc pápa maga szokásos végten irgalmára hív bennünket, hogy ne ítélkezzünk a mindenféle borzasztó erkölcsi viszonyok között élő fiatalokról is. Ez a levél dokumentum. Most, ami a sajátos témánk, a nevelési fejezetben a pápa és az egész szinodus felhívja a lelkipásztorokat, iskolákat, szülőket a gyermekek szexuális nevelésére. Nem új ez, hiszen ezt már a 80-as években jelent meg János Pál pápának, Szent János Pál pápának, ugyancsak egy szinodust összefoglaló Familias Consortio, Familiaris Consortio című hasonló püspöki levele, amely ott is egy csomó dologban egész hasonló előadásokat, itt nagyon sokat tovább fejlesztett a Ferenc pápa, de ezt is lényegileg ott is le volt már írva. És most tulajdonképpen ez a nemi és szexuális nevelés volna a témánk. Most amit szeretnék, egy pár kérdés bevezetőbe, hogy hogyan alakítsuk a beszédet, az első, hogy ki van a jelenlevők közül, aki hitoktatásban gyakorolt már ilyet, hogy ezt a szexuális kérdést valaki megszólított már itt, csak nem tudom, itt van-e, hogy ő neki nagyon megrázóan szépen ment az iskolába beszélni erről. Van a jelenlevők közül, aki valamilyen formában hittanon, vagy iskolai hittanon tudott beszélni a gyermekeknek, fiataloknak a szexuális felvilágosításról? Van olyan esetleg köztünk? Van-e olyan, aki a családjában szokott már a 10 éves alatti gyerekeknek is, utána pedig a serdőknek? Vegyük elő a 10 év alattiaknak beszélni ezekről a témákról, hogy gyermek tisztában legyen a nemiség kérdésével, sajátjával, fiúlánnyal, házastársi kapcsolattal is már, legalábbis 10 év fölött mondjuk, saját gyermekkel. Mutatjuk, hogy a 2-es jelentkeztek. 3-an. Mert néha annyira félnek láttam a szülők, magam is. Mondod, itt az a gyerek 10 éves, beszéltél már vele? Nem, beszél az anyja, mondja a férfi. Nem, de ez fiú gyerek. Mivel én többször tartottam már mindenféle szinteken előadást, ott inkább a serdülők, illetve a szexuális nevelésének a módszertanáról, illetve a tudományos alapjairól is, kik van, akik, az biztos többen vannak, akik részt vettek már, milyen arányba körülbelül ilyen előadásokon? Nem özönlenek. Jó, és még egy kérdés csak, hogy vajon ki az, aki az ifjúságot nagyon legjobban, akik nem nagyon melegen vannak benne családi légkörbe, ott jó helyzet. A többieknél, hogy csak parancsokat kapunk, nem szabad. Akár paptól, akár a szülőtől is. A kérdés az, hogy vajon ki az közülünk, akinek van egy kép, hogy erősen, keményen, tudományosan mondjuk a házasság előtti tisztaság az egy jó dolog, vagy a mai társadalom azt mondja, hogy a 75 fölötti százalék a társadalomnak, öregeket is beleszámítva, hogy azért jó az, ha összeköltöznek és kipróbálják egymást. Ki tud erre a kérdésre válaszolni, amit most mondtam? Vajon jó-e, vagy nem jó? Hogy felemennék kezüket, ki az, aki erre tud egy tudományos választ adni? Egy, kettő, három. Próbáljunk ennél a keményen tudományos felé elmenni. Én vagy 30-40 éve kezdtem bele kisebb és nagyobb, hatalmas nagy ifjúsági közösség és csoportok és egyházmegyei találkozón is a témát végigvenni, mint szociológiai végzettségű ember, és azt tanítottam végig, nagyon specializáltam magam a családkutatásokra, és ott a válláskutatásokra, ami összefügg szorosan ezzel. Ez nagyon fontos lenne, hogy mindegyiknek, mint egy, ez egy kézikönyvnek írodott, arra Bíró László püspök úr és Fogasi Judit, és egy csoporttal dolgoztunk akkor házasság, hogy a ifjúság házasságra is megkészítése, illetve a szexualitásra való helyes, a testről, a házasságról, stb. Kialakítása tudományos alapon. Most először vennénk a tudományos részét, utána meg a módszertan részét, mert külön kérdés, hogy mi igazolható. Egy nagyon külön kérdés, hogy módszertanilag ezt a kényes témát hogy lehet bevinni mondjuk serdülőkorúak közé. Mert sok előadást is, nem előadást, hát egész napos vagy kétnapos kurzusokat tartva, láttam, hogy az egyik legnagyobb mindenki megrendül, hogy erről a témáról még a saját gyerekemnek is nehéz, nem beszélve egy serdülő osztály, akik rögtön elkezd szikini, röhögni, nem tudom, nem jutok egyről a kettőre. Először a tényeket. Tehát itt a könyv az elsőként bemutat egy csomó kutatást, könyvet, amiből bizony nagyon sok van. És ebben a könyvben mondjuk megjelent vagy 5 vagy 6 ilyen nagy amerikai kutatás, ami mind arra lyukadt ki, hogy igen, a házasság előtti szexualitás az káros lett a házasságra, családra vonatkozóan, házasság bűségre vonatkozóan. Azóta ezek 2-3 évente megjelenik egy új, ugye ezek a nagy amerikai kutatások, ezek mondjuk 10 000-es emberekbe és 15 éven át vizsgál. Tehát ezeket egy szegényebb ország képtelen megcsinálni, mert óriási pénzbe kerül. Ideológiák vannak a tagadásról, de tudományos kutatás mindezt az eredményt hozza ki. Tehát nem csak érzelmi benyomást hagy, hanem most már tudjuk, hogy egy szabályos pecsétet nyom ez az élmény. Amit olyankor csak úgy egyszerűen tapasztalatok, tudunk, hogy egy anya és egy gyerek kapcsolata az nem csak egy élmény. Csecsemővel. Elszakíthatatlan általában. Ilyen fajta elszakíthatatlan kapcsolat maradhat fönn, jön létre szexuális kapcsolatok után. Aki olyan papi ember, hogy mernek hozzá intim kérdésekkel jönni, bizony az életemben sokszor kérdezték meg, hogy mit csináljak, most van egy szép házasságom, de mondjuk amikor együtt vagyunk, egyszer csak eszembe jut az előző. Nem egy kellemes dolog. Tehát ekkora. Ez nem csak a nem a kellemes dolog, ez azt jelenti, hogy nagyon nagy mértékben, most már ezek agykutatásokig mennek, hogy nagyon nagy mértékben lecsökkentik az agynak a hűség-intimitás kapcsolati zónáját, ami rá tud koncentrálni egyre, mert eleve szét van szagadva. És sokkal nagyobb arányba képes megpillantani mondjuk egy férfi egy nőt, vagy együtt dolgozni vele, és ez csak megzavarodik. Most agykutatása sok van, ezek aztán mind könyvek és eredmények jellemző, ezt először írtam, ez a magyar újságok még jelent meg róla cikk erről, ismertetve röviden, betettem ennek a könyvnek a lábjegyzetébe az internetes helyet, majd 5 év múlva kerestem, és nem volt nyoma. Általában nem szokott nyoma lenni a fontos adóknak, ezeket kitörölték. Amerikában is azért tudni kell, hogy azért sokáig akkora volt a liberalizmus, hogy nem is szólt, nem beszéltek, nem volt szabad beszélni, nem szólt kutatni a témát. Ma semleges oldalról kutatják, hogy mi lesz az eredmény. Kutatják, hogy mi lesz az ifjúságnál az eredmény, aki szexuális életet kezd. Tehát ott is van ez az egész intimitást és a hűséget, ezeket befolyásoló agy lebeny, ami ha 16 éves kor előtt megkezdődik a szexuális élet, ott óriási szórásokat okoz, és óriási arányba növeli meg a hűtlenségnek a gyakorlati következményét, és eleve, hát szóval sérült. Ez nyilván majd egy kérdés, hogy akkor vajon végleg sérült, aki ilyen nem lehet meggyógyítani, vagy lehet gyógyítani, a seb ott marad, de lehet gyógyítani? Külön kérdés, a könyvben van szó róla. Csak ugorjunk egyre, hogy Magyarországon kb. 8-10 kutatás van most ez a 16 évesek. Ez a magyar az érdekes, hát 12-ben jön meg az első olyan ateista tudományos könyv, a Szenti Gábor, egy ateista pszichiáter, aki óriási kutatási anyaggal ugyanide jut gyakorlatilag, hogy a nem elegendő nagy összeforrás, kicsit amiket elhangzottak a férfi és a nő között, túl a szerelem kábulatában levő összekerülés. És ezáltal nem küzdöttek egymással, hanem kölcsönösen csak gerjesztették egymást a szexualitással. Ez az, ami vissza csökkenti a hűségre való képességet. Illetve az összefonódás, összecsiszolódás képességét.
Folytatjuk adásunkat, melyben Tomka Ferenc atya a házasság előtti tisztaságról és a Biztos út című könyvéről mesél.
Tehát bemutatom, 1960 óta napjainkig európai viszonylatban hogy csökkent mondjuk a válások száma, illetve növekedett a válások száma, csökkent az együtt maradó házaspárok száma. Ennek a következménye a gyerekszám csökkenése, idegzeti bajuk a gyerekeknél, sorozat következménye támad, akkor ő maga elgondolkozott úgy, hogy a szexuális forradalom meghirdető, hogy szabad szex, és mindenkinek jó lesz, és a házasság sokkal jobban lesz, gyakorlatilag pontosan a fordítottja. Mi a valószínűsége ma egy 18 éves fiatalnak, aki teljesen szerelmes, vagy 20 évesnek, hogy az ő szerelme, amit lehetőleg azonnal megkezdenek a szexuális élettel, mert ők már véglegesek, hogy abból igazi házasság jön létre. Egy mai statisztikák szerint mennyi a valószínűség, egy házasság megmaradása, mennyi a Magyarországon, hány házasság bomlik fel a házasságok arányában? Felett vagy több, mint a fele Európában, és akkor vajon a fiatalabban elkezdett és házasság nélkül elkezdett kapcsolatnak milyen a válási aránya? Jelentősen magasabb. És a 18 éves korban, meg 17 éves korban elkezdett ugrásszerűen magasabb. Tehát 75-80% körül kell mondanunk a kutatások szerint annak a 18-20 évesnek a szexuális kapcsolatát, amit nagyon sokan elkezdenek, amit még komolyan kezdenek el. Mert egy más dolog, hogy csak szexelünk, de ő igazán szerelmes, ő ezt ki akarja tartani. Csak 2008 és 2010 között, de azóta 16-ig folyamatosan, testvérek, folyamatosan minden szám romlik és kutatás. Tudjátok talán, hogy minden 3-4 év megjelenik Magyarországon, de külföldi országokban is egy ifjúságkutatás, ami hozzá lehet többnyire interneten is férni hozzá, és külföldi országokban is. És ezekben lehet látni azt a vizsgálatot, hány éves korban ki hogyan kezdte a szexuális életet. Félelmetesen megy lefelé a szám, ugye a 2008-ra, itt csak 2 év különbség, mondjuk kellett volna egy újabbat csinálnom már, hogy mutatja az a szám, hogy míg itt 19 év után jutottak el ahhoz, hogy a 90x%-ig a ifjúságnak már élt légyen szexuális életet. Ugyan vannak több irányú kutatások, tehát van, akik kevesebbet mondanak, de az arány, a romlás az egyforma. Nem tudom, tudják a testvérek, hogy 2 évvel ezelőtt egy törvényt hozott a magyar kormány, amelyben korábban pedofiliának számított, ha 14 éves kor alatti gyerekkel akár diáktársa közösül. Ezt megszüntették, és levitték 12 éves korra. A felnőtt, tehát a felnőtt az változatlanul más törvény, de aki 18 év alatti fiatal, egy szexuális kapcsolat létezését 12 éves, az ma nem büntetendő cselekvény. Mutatja a helyzetet, hogy az kormánynak, illetve annak a megfelelő bizottságának kell ezzel foglalkozni, és lejjebb eresztették ezt a szabályt is. Mutatja a félelmetes növekedését a kis fiatalok, tehát a általános iskolás korban körülbelül a gyerekek, most itt is különböző felmérés van, de mondjuk 15-20% körül átesik már az első szexuális közösülésen. És aztán a 19 éves korban meg ugrik magasra, és akkor még egy nagy ugrás van, amikor bekerül a otthonjába, a kollégiumba a diákságot aztán. Mennyi az, aki tisztának marad kezdettől a végéig körülbelül százalékban az ifjúság? Milyen aránya az? Ez azért öröm, hogy 5-6-7%. És egyes nyugati országban, hogy egyre jobban kezdik látni ennek a visszaütős voltát, ott azért emelkedik 6-7 felé. Tehát van azért Magyarországon is egy 5-6-7%, akik tisztán a házasságig. Paptestvérek, tudják, hogy egyes oktatásra nem jött minden 10 jegyesből egy, aki tisztán készült. Inkább azt mondom, hogy átlagban minden 20 jegyesből jut egy pár, aki tisztán jön oda, és nem együtt lakásból. Már is menjünk a következőre, mert ez egy nagyon, nagyon megfogja a fiatalok, ezzel szám nem szokták elfelejteni, hogy a fiatal fejébe benne maradjon egy pár csatornos dolog. Mármint ez, hogy nézd, ha te fiatalon elkezdesz egy szexuális, összeköltözünk, kipróbáljuk, ezeknek a 80%-a megy tönkre. Azt mindenki tudja, a házasságoknak is 50%-a tönkre megy, tehát sokkal több. És vajon, akik tisztán készültek, van-e felmérés, hogy azoknak milyen stabilitású a házasságuk? Ez a 2-3%, az is általában idegbetegségek. Tehát gyakorlatilag, aki tisztán készültek, nem úgy, hogy tilos a kapcsolat, hanem éppen meggyakorolták a kapcsolatépítést, és azok a szempontok, amit hangozottunk, azok érvényesek bele, akik észre kovácsolódtak, azoknál szinte nincs válás. Nem csak nincs válás, hanem a kapcsolat kiegyensúlyozott. Visszakérdezik, hogy hol lehet ezeket mérni? Hol lehet mérni? Olyan vallásoknál, csoportoknál, ahol mint csoport mérhető, hogy itt ezt így csinálják. A zsidóknál az ortodox zsidók is ilyenek. Mormonoknál, baptistáknál, katolikusoknál is vannak ilyen csoportok. Tehát én a Fokolár mozgalomhoz tartozom, és ott nagyon erősen az ifjúsági vonalon erre készítünk, és ezt erre hívunk. Mindig van, ugyanaz az én plébániámon káposztás, mert 25 évig voltam. Mindig van egy-egy gyerek, aki elkóborol, de azt tudjuk, hogy ő elment. nem így csinálja. De aki így maradt, mind a fokollármozgalomban, ahol én közel 40 év óta követem az életet, két esetben vettük, vagy tudtuk, hogy válás jött létre. Az egyiknek minden kettő családilag sérült idegzeti családból jött, és akkor be is állt egy ilyen idegbetegség, és akkor mentek aztán szét. Egy másnap pedig kiderült, hogy megvallották, hát ők azért nem teljesen tisztán kezdték a kapcsolatot. Többinél ugyanez a káposztásmegyei plébánia, mint plébánia, ahol 25 évig voltam, akik a közösség ifjúságában kötöttek házasságot, ott nem volt válás. Azóta eljöttem 3 éve, azóta se volt ezek között válás. Követem. Most nézzük meg ennek a tudományos okát. Ez a tény. Fiatalon olyan adat kell, hogy egyelőre statisztika, hogy ha te tisztán készülsz, ennyire biztonságot van a házasságodra. De nézzük meg ennek a tudományos magyarázatot. Ez a legújabb kori felfedezett hormonológiai kutatások, amiről interneten itt ott a Gloviszki doktornővel több kis film is van feltéve. Ha fölmegy az emberbe az érzelmi, akkor lecsökken az értelmi akarati képesség. Ha alkoholista állapotban vagyok, alkoholos állapotban vagyok, vagy kábítószeres állapotban vagyok, ugyanaz a helyzet. Na most ez érvényes a hormon kutatásokra, amelyet utolsó 15-20 évben fedeztek így fel. Hogy néz ez ki? Ezt meg kell tanulni minden szülőnek, minden hitoktatónak. Egyszer felfedezik, van egy szerelem hormon nevezető, az a PEA, a fenilketonamin, ami, hát amit közismert végül is, hogy a rózsaszín köd. Csak most a kémia kimutatta meg a hormonok, ez egy hormon, amit Isten teremtett, Isten szempontjából gyönyörű, mert összehoz két embert. Össze tud puhítani két embert. Egyé tud tenni őket. De annyira be vannak kábulva egymásra, hogy a gyönyörűséget látják csak egymásba. Ez közel viszi őket. Ha ez alatt elkezdik a szexuális életet élni, megismerték ők egymást? A kábultan meg lehet ismerni egymást. Fölmegy az érzelem, és lecsökken az értelem és a belátástudat. Az egyház alkoholos állapotba kötött esküvőt kezdettől érvénytelenek tart, mert nem tud életet szóló döntést kimondani egy kicsit kábult állapotba. Hát ez bőven ez a kábult állapot, a szerelmi állapot, meddig tart? Sokáig vitatkoztak, ma körülbelül lehet tudni, hogy 18 hónapig tart. Ezek ma eléggé fent vannak az interneten is, utána nézhetően az adatok. Most itt előbb azt mondta, hogy mi történt, ha szexuális életet él valaki, és mi történt, ha nem él szexuális életet. Döntő a különbség. Ha a szexuális életet él, akkor hozzájön az endorfin, az a szexualitás, orgazmus hormonja, ami ezt a teljes kábult örömet adja, akár sok könyvben szerepel ez. Tehát a János Pál pápa foglalkozik a testteológiában ezekkel a témákkal, hogy jó Isten, milyen csodálatosan megtervezte a házasságnak az ajándékait. Ami a házasságban csodálatos. Ha kifordítjuk, akkor halálos lehet. Mi történik itt? Összeköltözik, hogy kipróbálják, persze, hogy elkezdek szexuális életet élni. A szerelmi hormonnak rátetőződik a szexualitás hormonja. Milyen lesz az állapotuk? Totál boldog. Látszatot kelti. Totál kábult. Nem képesek reálisan kiismerni egymást. Megint, aki foglalkozik ifjúsággal és fiatal családokkal, sajnos nem elég sok pap és lelkipásztor foglalkozik velük. Nem ismeri. De azt, amikor jön lelkesen, persze a megtérőknél láttam, akik hozzánk kerültek a plébániák, akik fiatalként ott nőtek fel, azok már föl voltak kerekisztve. De aki oda kerültek, és már esetleg hozzá is a barátját. És jön, hogy esküdni szeretnék. Mondom, gyerekek, mióta vagytok? Egy év óta már együtt vagyunk. A 18 hónap nem járt még le. Az a szerelmi idő. A 18 hónap lejárt, akkor már kötöttetek házasságot? A szerelmi időnek vége van? Hát kell legalább egy fél év, vagy valamennyinek, hogy lecsendesült érzelmi állapottal kiismerjük egymást. Akkor jönnek ki jobban a különbségek, és akkor tudunk még jobban összetiszolódni, vagy kiderülni, hogy mégsem vagyunk egymásnak valók. Bocsánat, a közbekérdés. Mennyi ideig tartana ezek szerint? Kellene tartani legalább egy házasságra készülésnek? Legyünk izgalmasok, akkor 2. Legalább 2. Azt mondanánk, hogy 2. Általában nagyon megvolt a népi hagyományok zsébenek az oka, hogy inkább a 3 évet kívánták meg. Összeértek. Biztos, hogy a 18 hónap a kábulat ideje. Most az is még, testvérek, most engedjétek meg, a jelenlevők között is sokfélék lehetünk, mert hallhattunk erről, vagy éppen nem hallhattunk. Követhetjük ezt, vagy éppen nem követjük a mi életünkben. Tehát sokféle tapasztalataink is lehetnek. Próbáljuk most úgy végig gondolni, hogy hát igen, most a magunktól, nem a tapasztalatunktól, magunktól, magunknak van a tapasztalataink is függetlenítve. Most tudod, amikor a ifjúságom ilyen órákat tartunk, tanfolyamat tartunk, egy fél év, akkor mindig előtt össze kell hívni a szülőket, elbeszélgetni, tudjanak róla, hallják, megismerjék a nagy vonalakat. És általában, ha én ezt tudtam volna fiatalban, ha nekünk ezt elmondták volna. Olyan házasságoknál is, amik egészen jók, de azért folyton inognak a veszekedésről esetleg. Van egy kicsi, aki még nem is inog, de azért sok, tehát sok házasság van, nem beszéltünk, aki 50%-ban nem bomlik fel, de azért nagyon sok kemény csatoktatás van benne. Egy szóval, ezen belül nagyon-nagyon nagy esélyes a bomlás, legalább egy fél év, én is mondom, legalább inkább egy év, hogy ezek után kicsit lecsillapodva most megismerjük egymást.
Tomka Ferenc atya gondolatait folytatjuk, aki a családról és a házasságról osztja meg gondolatait.
Na itt az oxitocin előbb szóba került, illetve csak a szívbeli emlék. Ezt már régóta kimutatták ezek a kutatásokat, tehát ezt agykutatással láthatók a nyomok, bizonyos pecsétek vagy sérültségei annak az a részének. Hogy ilyenkor az oxitocin mint kapcsolat egy pecsétet nyom az agyba. az, ami egy felejtetlen élmény, ami egy csodálatos kegyelem a házasságban, mert pecsétel össze, és egy nagy seb, ha több kapcsolaton megyek át. Mi történik a tisztán készülőknél? Az oxitocinnak az egy olyan hormon, ma úgy mondják, hogy a legtöbb dimenziós működésű hormon az ember életében. Édesanyák ismerik, hogy a szülésnél van egy fontos szerepe, az édesanyja izmai összehúzódásában is, a gyerek-anya kapcsolat kialakulásában is, tehát egy kapcsolati hormonnak nevezik, a barátság kialakulásában is. 10 éven belül fedezték fel ezt, hogy az oxitocin egy nagyon megemelt szinten van jelen a szerelmesek esetében. És amit itt többször elhangzott, ha a szerelmesek megküzdenek egymásért, magukkal, és nem fújják ki minden gerjedelmüket a szexualitásba, hanem éppenséggel küzdenek, hogy ez az udvarlás, hogy kiismerjék egymást, hogy akkor mind a két fél érzi, hogy a másik dolgozik értem. Egy barátságban is, ha valaki sok áldozatot hozott értem, akkor születik egy barátság. Most ennek a köbe a szerelemben, amikor a szerelem során ismerkedünk, és kiismerjük egymást, sokan ismerik a szeretett nyelvek fogalmát, ugye? Tehát, hogy többféle képessége, szeretet útja, tulajdonsága van az embereknek, és ezeknek a sokfélesége sok házasság robbanásához vezet. Míg a szerelem, egészséges szerelem idején, ezek összecsiszolódnak, kiismerjük egymást, ez nem jó neki, ez szereti, ez én nekem nem jó, amíg összecsiszolódnak. És ez a csiszolódás alatt nem csak csiszolódnak, sokáig azt csak ezt tudtuk, hogy össze tudnak csiszolódni. Nagy dolog. Meg tudják ismerni más. Nagy dolog. Még egy ráadás, hogy az oxitocin hormon egy olyan kapcsolatot hoz létre, ami tulajdonképpen ma azt mondjuk, ez az örök szerelemnek a hormonja, ami összekapcsol. Ez a magyarázata, annak szinte nincs válás, mondjuk gyakorlatilag azt mondjuk nincs, ha csak betegség vagy olyan valami közben nem jön, mert egyszerűen csak az anya-gyerek kapcsolatát lehet hasonlítani, amit a mai napig se tudjuk pontosan, hogy hozza létre az oxitocin azt a elszakítatatlan természetet veszük, hogy anya az életét adja a gyerekéért. Hát valami ilyen jön létre egy igazi így megküzdött házaspárok között. 3 vagy 4 órán keresztüli megbeszélgetésekkel végigbeszélünk a fiatalokkal, amikor ez még csak az eleje, a 3. találkozó körülbelül a fiatalok, a 3. vagy 4., de tapasztalatom az, hogy ilyenkorra úgy leesik a gyerekekben, akár így gondolkozott valaki, mert ilyen nevelés kapott, hogy nem házasság előtt, akár nem így, akkor most ezt értem. Még egy 3. valószínűleg gyakran találkozunk, mégpedig az 5-6-7 éve együtt élőkkel. Mindenki ismer ilyenket. És nem döntenek a házasság mellett. Miért nem döntötök? Hát nem tudunk, vagy hát meg vagyunk így is. Ha külön beszélünk, általában inkább a nőkkel 4 szem között, akkor ő nagyon szeretné már, de a férfi nem. De van, hogy mind a kettő nem szeretné. Mi történik ilyenkor? A PEA már lement. A mai kutatások világosan mutatják azt, hogy az endorfin, ezt azért régen is úgy, én emlékszem, sok évvel előtt, még ezekről nem is hallottam, amikor filmek ezt bőven bemutatták, hogy valami baj van között, gyere, és kezdték mutatni, hogy most akkor feküdjünk le, és oldjuk meg a kérdést egy szexuális élménnyel. Tehát a szexuális élménynek újra és újra egy ilyen összekábító ereje tud lenni, ha még nem mentek szét. Tehát nagyon sok együtt élővel találkozunk. Ezt most a Ferenc pápa a dokumentumában papokat nagyon felszólítja, hogy nagyon sok ilyen házaspár aztán mégis házasságot köt, az nem egy beérett kapcsolat. Hiába élnek 10 éve együtt. És ott külön teret kell nekik biztosítani arra, hogy egy új igazi igent kimondjanak egymásnak. Mert nagyon sok ilyen szerelmi kapcsolat összeházasodnak, és utána szétmegy. Magam is sajnos több ilyet láttam. Szót térjünk vissza az ifjúság szexuális nevelésének a kérdésére. Most maga ez a könyv, ez megy végig, következő a férfi-nő különbözőség, a tisztaság, diák szerelem, ezeket a témákat veszi, a jegyesi kapcsolat. Amikor fiatalok mindig kérik, hogy állandó kérdés, hogy ha egy kicsit intim területben vagyunk, hogy de meddig lehet elmenni, ha most mi tiszták akarunk lenni. A könyv megjelenése után fölhív egy régi 60 év körül ismerős, atya, nagyon köszönöm ezt a könyvet, hadd beszéljek az atyával. Hát köszönöm, hogy köszönöd és minden, és hát elég dolgom volt, most miért jöjjön el. De ő elutazik később. De hát nem bírtam beszélni, jó, jöjjön el. Elmesélte, hogy ő most tudott kibékülni a Jóistennel, mert ő nem tudta megbocsájtani Jóistennek, hogy ők nem feküdtek le a házasság előtt, 60 éves, 4 vagy 5 gyerekes család, és a férje teljes alkoholistát, a családuk teljesen tönkrement, bár együtt vannak. És azt mondja, most, hogy olvastak, hogy döbbentem rá, hogyha mi nem is feküdtünk le, de állandóan gerjesztettük egyéb módszerekkel egymást. És akkor nagyon leírja, hogy nem a szexuális közösülés az, ami tilos, ami kárt okoz, ami bekábít, hanem minden nemű, mert sok egyéb formában is, amiket lehetőleg a 10 éveseknek levő tankönyv azt mondja, hogy ne közösüljetek egymással, mert abból gyerek lehet, hanem mit csináljatok? Pettingeljünk. És az ajánlható 16 éves vagy 15 évestől felfelé. Ami ugyanaz, hormonológiai, a szerelem kábulata szempontjából éppen olyan pecsétet hagy, mert ugye a szexuális élmény jelenti, hogyha ez nem a nemi szerveknek a kapcsolata. Tehát a lényeg az, hogy a tisztaság, most ezek különböző fejetek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, a mai fiatal kérdései, hogy ahol a gerjedelem beindul egymás felé, ott meg kell állni. Ahhoz, hogy te tisztán tudj készülni a házasságra. Most nem megyek tovább, az egész könyv nagyon ott van, az önkielégítéstől kezdve a mi mindenről szó, ami fiúknál óriási módon, bizony a mai korban növekvően megjelenik a lányoknál is, a kutatások szerint, mert a pornográf filmek olyan módon hatnak meg a különböző propaganda a lányoknak és az önkielégítés mellett. Sátánia a világ. Röviden szóval itt 3 tudományos ér szerepel. Egyik a irodalom és a kutatások, a második a statisztikák, a harmadik a legerősebb, ez a hormonológiai. Amit az ember tanít, akkor folyton ismétel és beleverődik a fiatalokba. Látom sok éves ifjúságnevelő tevékenységem során. A módszertanról egy családban, ahol megvan az intim családi atyák, ott a szülők példája, szava és atyák, az elegendő lesz. Nagyon, egy külön téma, nagyon jól beszél a Ferenc pápa levele a keresztény nevelésről. És ott használ ilyen szót, hogy a tiltó nevelés, vagy a rávezető párbeszédes nevelés. Ez kisgyerektokortól, főleg a serdülőkorba. Most nem tudok belemenni ebbe, de ahol a rávezető párbeszédes nevelés kialakul, ott nem áll be a serdülőkor dackorszaka, amint a cserkészetnél is legtöbb helyen nem áll be, és ott kialakul egy olyan a családban, és itt ebben az esetben a család perbeszédesen és intim kapcsolatban marad a gyerekével, és ő kimondja magát, hogy elhiszi neki, amit mondanak. Tehát egy óriásan összefügg ez a családi nevelésünkkel. Azonban kapok a nyakamba egy ifjúsági csoportot, nehezebb, mert ott általában 100 fős pedagógus továbbképzést, vagy hitoltató továbbképzést tartottam erről a témáról, hogy a hittanórán. Ott általában írja a szentatya is, hogy erről nem merünk beszélni, illetve írja a szinódus is, hogy most a beszélgetésnek nyilván egyik módja, hogy először én saját magam, a saját szexualitásomat, a házastársi szexualitásomat tudjam egy Isten előtt gyönyörűre tervezett szent tervnek látni, és ne egy olyan valami kényes dolognak, amire sorsan az elmúlt korunk minket nevelt. Néha az egyház is hozzá segített. Másodszor, hogy ezek után, hogyha a gyerekeknek a legjobb módszerét a csoportbeszélgetés rávezetés. A könyv minden leckét úgy vezet be, első órán beszéljetek meg, hogy milyen egy jó család, és milyen egy rossz család. El tudja mondani ezt a 15 éves gyerek? Meglepően el. Az összetört család gyereke is, meg a jó család gyereke is. Második óra, miért lesz ilyen egy jó család? Miért lesz ilyen egy rossz család? Ott már belemegyünk a kényesbe. Általában ott van még egy ilyen beszélgetés szokott lenni, hogy mondjatok egy pár filmcímet, amit a ti korosztályoktok ismer, és ilyen szexis filmek. Ez fontos tűnő pedagógusnak is, hogy én csinálom minden alkalommal, és félelmetes, hogy mennek lefelé a filmek. Egyébként nem nagyon nézek ilyen filmeket, de amikor belekukkantok, amiket ők elmondtak. Tehát hogy abból látom, hogy hol tartanak ők ezen a téren, mit tudnak ők, mihez kell beszélnem. De ott már kimondatik egy pár dolog, és elkezdünk beszélni a témáról. A harmadik óra ez, hogy amit a hormonológiához jön már ki, igen, mi a feltétlenül annak a felkészülésnek, hogy jó legyen és hogy jó rossz legyen. Ők elkezdenek beszélni, mindig mondanak egy pár jó ötletet, nekem föl kell készülni az órából, hogy ezt hogy viszem tovább. A lényeg, amit, hogyha a fiatalokat bármi megkérdezik, hogy mi a véleményetek, miről szóljon a lelki gyakorlat, az más, mint ha erről fog szólni a lelki gyakorlat. Ugyanez, tehát ha a gyerek érzi, hogy most az ő oldaláról, az ő szavai alapján, nagyon jól, mint mondta, és arra építve folytatjuk, magáénak érzi a kérdést. Benne van, kinyitotta a szívét, és egyre többet kimond magából. Erről épül az egész könyv. Ezek után mondjuk országosan, én egy, most már nem kapok, de egy ideig kaptam valami 40 gimnáziumból, plusz egy csomó ifjúsági csoportból használni kezdték, végig tanítva ezt a könyvet. Ez jól működött. Tehát az ifjúság be is szárná, mert egy óriás téma folytatódik, a férfi és nő különbsége. Még egyet mondanék talán, ami az újabb korban, és a Ferenc pápa a levele is ír róla, hogy én most benne vagyok egy országos ilyen családkutató, úgyhogy a családtudományi platform, valami 40 egyetemi tanár, különböző kutatók a tagja is, és írunk közös tanulmányokat. Részben a kormánynak is sok kormány közeli ember, vagy hogy tudnánk a család ügyében. És én azt a feladatot kaptam és vállaltam, hogy ifjúság védelmében, hogy mit kell tennünk, hogy az jó családi felkészülés legyen. És arra jutottam, hogy mit kell megszüntetnünk, ami rontja az ifjúságot. És így kapcsolatba kerültem a pornó irodalommal. Most egy vigasztaló dolgot mondok nektek, interneten is nagyon sok pornó kutatás van, azért már régen is hallottunk erről, egy normális pedagógiai konferenciák, pszichológiai konferenciák, azok mire jutnak, hogy ez egy gyilkos dolog a gyerek számára. Tehát ez nagyon jó, hogy a tudomány egyenlét velünk legalább, nem az szórja, amit a világ szól, hogy bátran gyerekek. És ott komoly kutatások folynak, több ilyet elolvasom egyik könyvben, egy magyar kutató, hogy 2004 és 2014 között hogy romlottak a különböző pornomutatók Magyarországon, ezt most csomó mindenfélében méri, és milyen ennek a következményei. Nem csak a pornó, ma már nem lehet tudni egy film, hogy most pornó vagy nem pornó. Annyira tele van jelenve, szabad, szexes jelenetekkel. És a gyerek minden nap szembesül. Ott mi az, ami a legelromlottabb, amit kell a fiatalokban nevelnünk? A Szent Atya ír róla, ez megint az egész világ püspökei fogalmazzák meg, és kutatói, mert voltak kutatók, a lányról való kép és a férfiről való kép. Mi a lány? Mi az, hogy nő? Ezekben a filmek mi az, hogy nő? Egy szextárgy. Meg kell szerezni és használni és eldobni. Durván. Amit a kutatások félelmetesen ábrázolnak például ilyenbe, hogy a lányok visszajelzése szerint valamihoz hasonlítva kijön, hogy 50%-ot esett vissza a férfiak udvarlása, kedveskedése a kapcsolatteremtésbe. Rögtön meg akarta kapni a testét. És a lány pedig egyre jobban partner. Vácon voltam egy, most csak évig csupán, csak ott egyfolytában az iskolák és az ifjúság között jártam, és ott a fiúk lányok között a szexuális témákról olyan durva kiabálás, beszélgetés folyt, hogy hát borzongató. Látjuk, ez a világuk. Mit jelent ez? Mire kell nekünk nevelni? Hogy bírjuk a saját gyermekeinket, olyan kérik a szülők, erőt adni neki, hogy szembe forduljon az óriás sodruáradattal szemben, vagy akit már elsodott az ár, hogy bírjuk talpra állítani? Tehát szerintem, hogy ezt írjuk, a nőiesség képét újra le kell tisztálni a lányoknak, hogy mi az, és a férfiasság képét egy férfinek, a házasság képét. Tehát olyan alapvető fogalmat torzítanak el ezek a sötét, sátáni erők. A Szent Atya levelében is nagyon alap gondolatok benne vannak. Ebben a biztosult könyvben nagyon sok ilyen alaptémát végig beszélget a könyv, és most látom már, hogyha újabb kiadás van, további rosszabb, szóval mélyebbeket, sötétebbeket kell átbeszélni, mert a helyzet romlik az ifjúság helyzete ebben. Thank you.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Tomka Ferenc teológus, katolikus lelkipásztor gondolatait hallották a házasság előtti tisztaságról, a családról és a hormonológiáról. Az adásban elhangzott könyv címe A biztos út. Az előadást a 2018-as országos teológiai és lelkipásztori napokon rögzítettük Egerben. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.